szerencsétlen véletlenek. Hogy érti ezt? Kérdezte Fanshawe. Úgy, válaszolta házigazda nyugodtan, hogy annál a két vagy három hajótörésnél, amely a családban előfordult, nem szerepelt sem mennydörgés, sem pedig villámcsapás. Újra csend lett, s ez alatt csak a folyó állandó mormolása hallatszott. Majd Fanshawe szólalt meg, és kétkedő, kissé csalódott hangon mondta. Akkor nem is hiszi, hogy volna valami igaz a lángban álló torony meséjében? Sok mindent beszélnek, szólt az admirális válvonogatva. Köztük olyat is, amiben tagadhatatlanul van annyi valószerűség, amennyit ilyesmitől várni lehet. Valaki az erdőn keresztül hazafelé menet látott errefelé valami tüzet lobogni. Valaki, aki a magaslatokon juhokat őrzött, látott egy lángot lebegni a Pendragon torony felett. Nos, az ilyen nyírkos sárfolt, amilyen ez a sziget is, igazán az utolsó hely, ahol az ember tűzre gondolna. Ugyan, mi az a tűz odaát? Szólt közbe Sheridan Brown atya, a bal part melletti erdő felé mutatva. Mindnyájan kissé zavarodottan néztek abba az irányba, és megláttak egy hosszú, keskeny, kék füstsávot, mely csendesen szállt felfelé az esthomályban. A könnyen képzelődő Fanshawe tört legnehezebben magához az álmulatból. Ekkor Pendragon ismét gúnyos nevetésben tört ki. Cigányok! Egy hét óta tanyáznak itt, uraim, gyerünk ebédelni! Szólt, és be akart fordulni a házba. De Fanshawe-nak még mindig a régi babona járt az eszébe. De tengernagy úr, mi az a sziszegő zaj a sziget közelében, mintha tűz volna? Valószínűleg csak egy elhaladó csónak, nevetett az admirális, és előre ment, hogy utat mutasson. Közben a komornyik egy sovány ember, feketében, nagy fekete hajjal és igen hosszú sárga arccal megjelent az ajtóban, és jelentette, hogy tálalva van. Az ebédlő egy hajó kabinjához hasonlított. De nem Erzsébet korabeli, hanem modern tengerész kabinhoz. Volt ott ugyan három ősditőr a kandalló felett, és egy barna 16. századbeli térkép, melyen tritonok és apró hajók nyüzsögtek, a hullámvonalakkal jelzett tengerben. De ezek nem voltak olyan szembetűnők a fehér falburkolaton, mint az a néhány üvegszekrény, amelyekben sok színes, szakszerűen kitömött dél-amerikai madár ékeskedett. Volt ott egy csomó fantasztikus kagyló is a csendes óceánból, s néhány különös alakú, faragatlan szerszám, melyeket vadak használtak ellenségeik legyilkolására és megsütésére. De az idegenszerűséget főleg az adta meg, hogy a komornyikon kívül az admirálisnak két szerecsen inasa is volt, akik különös testhez álló sárga libériát viseltek. Brown atya, aki szokása szerint boncolgatta érzéseit, a szerecsenek színe és frakjuk szabása láttán ösztönszerűleg a kanári szóra gondolt, és a délvidéki utazásokkal hozta ezeket összefüggésbe. Az ebéd vége felé sárga öltözetük és fekete arcuk eltűnt a szobából. Csupán a komornyik fekete öltözete és sárga arca maradt ott. Igazán sajnálom, hogy ennyire félváról veszi mindezt, szólt Fanshawe a házigazdához, mert az igazat megvalva azért hoztam ide barátaimat, hogy segítsenek önnek, mivel ők sokat tudnak effélékről. Egyáltalán nem hisz a családi mondában. Semmiben sem hiszek, felelt Pendragon élénken, szemét egy vörös tropikus madárra szegezve, tudományos kérdésekkel foglalkozó ember vagyok. Flambő meglepetésére a pap, aki szemmel láthatólag teljesen felélénkült, áttért a fölmerült témára, és a természettudományról vitatkozott a házigazdával. Nagy bőbeszédűséggel és sok váratlan hozzáértéssel szólt hozzá a tárgyhoz egészen addig, amíg oda nem állították a gyümölcsöt és a boros palackokat, és az utolsó inas is el nem tűnt. Akkor anélkül, hogy hangján változtatott volna, így szólt. Kérem, admirális úr, ne tartson szemtelennek. Nem kíváncsiságból kérdem, csak saját mihez tartásom véget, és az önkedvéért. Azt hiszem, nem tévedek, ha föltételezem, hogy ezeket a régi dolgokat nem óhajtja a komornyiki előtt tárgyalni. Az admirális kerekre nyitotta a szemét, és felkiáltott. Hát nem tudom, honnan veszi, de tény, hogy ki nem állhatom azt az embert, bár nincs okom, hogy elbocsássam, mert régi szolga. A képzelődő Fanshawe erre azt mondaná, hogy a vérem lázad az ilyen spanyol kinézésű, fekete hajú ember ellen. Flambeau öklével váratlanul lecsapott az asztalra. Szavamra! Annak a lánynak is ilyen külseje volt. Remélem, hogy ma este mindez megszűnik, folytatta az admirális, amikor unokaöcsém szerencsésen visszakerül majd a hajójáról. Ugye meglepődött? Nem értené meg a dolgot, ha nem mondanám el történetünket. Atyámnak két fia volt. Én aglegény maradtam, de bátyám megházasodott. Fia született, aki, mint mi mindnyájan, tengerész lett, és a birtokot ő fogja örökölni. Nos, apám különös ember volt. Felsóbabonás hajlama egyesült benne az én szkepticizmusommal, és ez a két elem örökké harcban állt egymással. Első tengeri utam után egy terv érlelődött meg benne, melynek segítségével tisztázni akarta végleg, hogy az átok valóság-e vagy sületlenség. Úgy gondolta, ha az összes Pendragon egyszerre járja a tengert, akkor igen sok lehetőség nyílik természetes katasztrófákra. Ez esetben persze semmit sem lehetne bebizonyítani, de ha mindig csak egyikünk jár a tengeren, az örökösödés szigorú sorrendjében, úgy gondolta, majd csak bebizonyosodik, hogy valóban üldözi a családot valami következetes balsors. Szerintem ostoba ötlet volt az, kemény harcot vívtam emiatt atyámmal. Meg volt bennem a nagyra vágyás, de minthogy unokaöcsém után öröklök, a sorban utolsó maradtam. Apja és bátyja, szólt a pap gyöngéden, a tengeren haltak meg? Igen, sóhajtotta az admirális, mindketten hajótörést szenvedtek, olyan brutális véletlen következtében, amelyen minden hazug emberi mitológia alapszik. Atyám az Atlanti-óceán felül hazatérőben, itt a Cornwalli szirteknél zátonyra futott. Testvérem hajója Tazmániából hazajövet elmerült, és nem tudjuk, hogy hol. A holttestet nem találták meg. Mondhatom önöknek, hogy egészen természetes baleset következtében rengeteg más ember is fullad a tengerbe, nem csak a pendragonok. Mindkét szerencsétlenséget, mint egész természetes, véletlen esetet tárgyalták meg a hajósok. De persze ez a babona azért egyre jobban növekedett, és az emberek mindenütt csak az égő tornyot látták. Ezért mondom, hogy jó lesz, ha Walter megjön. A mennyasszonyának is ma kellett volna jönnie, de annyira féltem, hogy valami véletlen késlekedés megijeszthetné, sürgönyöztem neki, arra kértem, hogy csak akkor jöjjön, amikor értesítemek. De minden valószínűség szerint Walter ma este érkezik, és amikor az egész ostoba história végképp füstbe megy, akkor pipa füstbe fog menni. Megtörjük azt a régi hazugságot, és aztán föltörjük ezt a régi borral telt palackot. Nagyon jó ez a bor, szólt Brown atya, ünnepélyesen megemelve poharát. De amint látja, én ügyetlen borivó vagyok. És bocsánat, mert egy kis foltot cseppentettem az asztalra. Ivott egyet és letette a poharat, de a keze megrezzent, amikor észrevette, hogy egy arc benéz a kert felőli ablakon, az admirális háta mögött. Egy fiatal női arc volt ez, sötét délvidéki hajjal és szemmel. Mintha egy tragédia állarca lett volna. Kis szünet után a pap szokott szelíd modorában ismét megszólalt. Admirális úr, akar-e nekem egy szívességet tenni? Engedje meg, hogy én és, ha kedvük van barátaim is, csak éppen ma éjszakára, abban a toronyban megszálljunk. Tudja, hogy az én hivatásommal majdnem mindenek előtt együtt jár az ördögűzés is. Pendragon felugrott, és sebesen járt fels alá az ablak előtt, mely mögül az arc azonnal eltűnt. Mondhatom önnek, hogy semmi sincs az egészben, kiáltott hevesen, de egyet tudok. Ateistának nevezhet, mert az is vagyok. Megfordult, és tekintetét fenyegetően Brown atyára szegezte. Ez a dolog egészen természetes, semmi köze sincs az átokhoz. Brown atya mosolygott. Ebben az esetben meg éppen, hogy nem lehet kifogása az ellen, hogy kellemes, kerti filagóriájában aludjunk. Nevetséges gondolat, felelt az admirális, ujjaival a szék hátán dobolva. Kérem, bocsásson meg mindezért, szólt Brown atya legrészvevőbb hangján. A bor pecsétért is, de úgy érzem, hogy ön mégse veszi annyira semmibe a lángoló tornyot, mint ahogy mutatja. Pendragon admirális épp olyan hirtelen ült le megint, mint ahogy felkelt. Kis idő múlva nyugodtan, halk hangon tette hozzá. Saját magát teszi ki veszélynek, szólt, de vajon nem lenne ön is ateista, csak hogy bele ne bolonduljon ebbe az ördögiességbe? Körülbelül 3 órával ezután Fanshawe, Flambeau és a pap még mindig a kertben, a sötétben ügyelektek. A másik kettő már olyan formacélzásokat tett, hogy Brown atya úgy látszik, nem szándékozik lefeküdni se toronyba, se a házban. Úgy látom, szólt elmenekbe a papocska, hogy a gyepet meg kellene gyomlálni. Ha találnék egy kapát, vagy valamit, magam is nekifognék. Félig ellenkezve és félig nevetve követték, de ő a legnagyobb ünnepélyességgel egy kis prédikációt tartott, melyben kijelentette, hogy az ember mindig találhat valami kis foglalatosságot, melyel másokon segíthet. Kapát nem talált ugyan, de talált egy régi vesszőseprűt, és azzal neki látott, hogy lesöpörje a fűről a száraz leveleket. Mindig akad valami kis munkája az embernek, szólt társai számára kissé ostoba jókedvel. Amint George Herbert mondja, aki egy admirális kertjét söpri Cornwallban, a te törvényedért szépé teszi azt is a cselekedetet. És most, szólt félredobva a seprűt, gyerünk, öntözzük meg a virágokat. Vegyes érzelmek közt figyelték, hogy hogyan csavart le egy jó hosszú darab kerti tömlőt, és mint egy tűnődve így szólt. Előbb a piros tulipánokat, aztán a sárgákat, ugye? Kissé szárazak, nincs igazam? Kinyitotta a csapot, és a víz egyenesen vastag sugárma lövelt ki, mint valami hosszú csillogó acélrúd. Vigyázz, Sámson! Kiáltott Flambeau, hiszen levágtad a tulipán fejét! Brown atya bánatosan nézte a lefejezett virágot. Az én öntözésem megöl vagy meggyógyít, hagyta rá és a fejét vakargatta. Igazán kár, hogy nem találtam meg a kapát. Láttatok volna csak azzal? De ha már a szerszámról beszélünk, nálad van-e Flambeau az a kardbot, melyet mindig magaddal viszel? Rendben van, Sir Cecil, meg azt a kardot vehetni magához, melyet az admirális dobott el ott a palánknál. Milyen szürke itt minden? A köd száll fel a folyóról, szólt a bámészkodó Flambeau. Amíg beszélt, a kertész hatalmas alakja jelent meg a gyeptáraszon, és felemelte a vasgerebjét, csúnyán ordítozva fenyegette őket. Tegye le azt a tömlőt! Tegye le a kezéből, és menjen a... kiabálta. Borzasztóan ügyetlen vagyok, felelt a tisztelendő úr erőtlenül. Képzelje, az asztalnál is felborítottam a bort. Ingadozva félig bocsánat kérően a kertész felé fordult, és amíg csurgó tömlő vízsugarával úgy arcon találta a kertészt, akár egy ágyúlövés. A kertész megtántorodott, elcsúszott és elvágódott, hogy lába az égnek állt. Ah, oh, milyen szörnyű! Szólt Brown atya is csodálkozva nézett körül, hiszen leütöttem egy embert. Fenemelt fejjel állt meg egy pillanatig, mintha figyelne vagy hallgatózna, aztán rövid futással nekiindult a toronynak, a tömlőt még most is maga után húzva. A torony egészen közel volt, de körvonalai jócskán elmosódtak. Ennek a ködnek bizony igencsak furcsa szaga van. Bizony, Isten! Furcsa, kiáltott Fanshawe elsápadva. Csak nem azt akarja mondani, hogy... Azt mondom, szólt Brown atya, hogy az admirális egyik tudományos jóslata ma este beteljesül. Ez a história ma a szószoros értelmében füstbe megy. Amint beszélt, egyszer egy gyönyörű piros fény gyulladt ki, mint valami óriási rózsa, de olyan ropogás és pattogás közt, ami az ördög nevetésére emlékeztetett. Mi ez, Istenem, mi ez? Kiáltott Sir Cecil Fanshawe. Ez a lángban álló torony jele, szólt Brown atya, és tömlőjéből vizet lövelt a piros folt közepébe. Szerencse, hogy nem feküdtünk le, kiáltott Fanshawe. Csak nem csapált a házra. Talán emlékeztek rá, hogy a fakerítést, melyen átcsaphatott volna, lebontották, szólt a pap csöndesen. Flambeau hirtelen barátja felé fordul, de Fanshawe odaszólt. Legalább senki se fog elpusztulni. Hát ez bizony elég különös torony, jegyezte meg Brown atya. Mikor embereket pusztít, mindig olyanokat pusztít, akik éppen máshogy vannak. Ugyanebben a pillanatban a felső párkányon ismét a kertész idomtalan, hosszú szakállas alakja jelent meg. Körvonalai élesen rajzolódtak a sötét égre, amint másokat odaintegetett, de kezében már nem gerebjét, hanem kést forgatott. Mögötte jött a két szerecsen, szintén régi módi görbekésekkel. A vérvörös fényben fekete arcukkal és sárga alakjukkal olyanok voltak, mint valami ördögök, akik kínzószerszámokkal közelednek. Mögöttük a sötét kertben egy távoli hang kurta parancsszavakat kiáltott feléjük. Amikor a pap ezt a hangot meghallotta, rettenetesen elváltozott az ábrázata. De nyugodt maradt, és szemét nem vette le a lángoszlopról, mely az előbb folyton terjedt, de most a hosszú ezüst vízsugára zönében egyre inkább összép zsugorodott. Ujját a tömlő nyílásánál tartotta, hogy célját ne tévessze, és semmi mással nem törődött. Csupán a lármából hallotta meg, és szeme sarkából láthatta félig meddig, hogy a sziget kertjében micsoda izgalmas események kavarogtak. Barátainak két rövid utasítást adott, az egyik így szólt. Üssétek le valahogy azokat a fickókat, kötözzétek meg, ott a farakásnál van kötél. El akarják venni az én kedves locsolószerszámomat. A másik. Mihelyt tehetitek, kiáltsadok annak a csónakos lánynak, odaállt van a cigányokkal. Kérjétek meg, hogy kerítsen vedret, és töltse meg a folyóban. Aztán ugyanolyan kiméletlenül öntözte tovább a vörös virágot, mint ahogy a piros tulipánágyat öntözte. Meg se fordította a fejét, hogy megfigyelje a különös viadalt, mely a titokzatos tűzvész barátai és ellenfelei közt folyt le. De szinte érezte, hogy rászkódott meg a sziget, amikor Flambeau összecsapott az óriási kertésszel és elképzelte, milyen forgószél kerekedett, amint viaskodtak. Hallott egy nagy zuhanást is, és barátja diadal kiáltását, ahogy nekirontott az egyik négernek. Hallotta a két szerecsen kiáltozását, amint Franchot és Flambeau megkötözték őket. Flambeau hatalmas ereje nem csak kiegyenlítette, hanem erősen meghaladta a számbeli fölényt. A negyedik ember azonban láthatatlanul még mindig ólálkodott a ház körül, de nem volt egyéb csupán egy árnyék és egy hang. Azt is hallotta Brown atya, hogy evezőcsapások közelednek. Hallotta a lány parancsokat osztogató hangját, a cigányok válaszát, a vízbe eresztett üres veddek csobbanását. És végül hallotta a tűzvész körül forgolódó sok-sok láb dobogását. De mindezzel nem törődött annyit, mint azzal, hogy a vörös folt, mely közben fellángolt, most ismét leapadt. Ekkor egy kiáltás hangzott, majdnem rávette, hogy hátraforduljon. Flambeau és Franchot néhány cigánnyal együtt a titokzatos ember rohant a ház felé. Aztán a kert másik végéről áthallatszott a francia rémült és megdöbbent kiáltása. Emberinek nem mondható ordítás válaszolt rá, amint az üldözött kiszabadította magát üldözőinek karjaiból, és keresztül rohant a kerten. Legalább háromszor rohant körül a szigeten, ami olyan rémesen hatott, mintha egy őrültet hajszolnának. Az üldözött azért is ordított, mert az üldözők kötelet hajítottak utána, és annál rettenetesebb volt ez, mivel gyerekek fogócska játékára emlékeztetett. Mikor látta, hogy minden oldalról körülzárják, felugrott a magas partra, és egy locsanással eltűnt a sötét, rohanó folyóban. Most már attól tartok, hogy semmit se lehet tenni, szólt Brown atya fájdalomtól elváltozott hangon. Azóta már őt is azokra a sziklákra sodorta az ára, hová annyi más dobatott. Jól fel tudta használni a családi mondát. Ugyan ne beszélj már hasonlatokban, kiáltott Flambeau türelmetlenül. Nem mondanád el már végre egyszerű szavakkal? De igen, felelt Brown atya a tömlőre nézve. Két fényes szem, így minden jó. Ha egyik pislog, volt, nincs hajó. A tűz egyre jobban sistergett és sűvített, mintha folytogatták volna. A láng mind kisebb lett a tömlő és a vedrek víz áradatától. De Brown atya még mindig szemmel tartotta, miatt így folytatta. Mivel most már hajnalodik, megkérem ezt a fiatal hölgyet, hogy nézzen a messzelátón át a folyó torkolata felé, talán lát majd ott valami olyasmit, ami érdekli. Esetleg egy hajót, vagy a hazatérő Pendragon Walter urat, sőt talán annak a félembernek a jelét, aki most, hogy már biztonságban van, meg lehet, hogy a partra is árkázolt. A fiatal tengerészt hajszál választotta el a hajótöréstől, és nem menekülhetett volna meg, ha a fiatal hölgynek nem lett volna annyi esze, hogy gyanúba fogja az admirális csürgönye miatt, és nem jött volna ide, hogy megfigyelje. De ne beszéljünk többet az admirálisról. Legjobb, ha mindenről nem beszélünk. Még csak annyit akarok mondani, hogy valahányszor ez a szurokba és gyantába mártott torony kigyulladt, A fénye mindig úgy lobogott a látóhatáron, mintha a tengerparti világító torony ikerfénye volna. Így pusztult el az apa és a testvér. A legendás hírű gonosz nagybácsi majdnem megkapta a birtokot. Szólt Flambeau. Brown atya nem válaszolt, sőt, néhány udvarias szótól eltekintve nem is beszélt többet. Míg biztonságba újra le nem ültek a jacht dohányzójában. Látta, hogy a meghiúsított tűzvész végképp elaludt, és Brown atya nem akart továbbot vesztegelni. Hallotta azt is, hogy a fiatal Pendragon lelkes embertömeg kíséretében feljött a partról, s ha regényes kíváncsiság hajtotta volna, részesülhetett volna a tengerész és a fiatal lány hálálkodásában. De ismét erőt vett rajta a fáradtság, és csak akkor rezent össze, mikor Flambeau figyelmeztette, hogy szivarja hamuját a ruhájára ejtette. Ez nem szivarhamu, szólt bágyadtan. Ez a tűztől származik. De ez nem jut eszetekbe, mert szivaroztok. Éppen így jöttem rá, hogy gyanús a térkép. A Pendragon csendes óceáni sziget térképéről beszélsz? Azt hittétek, hogy a csendes óceáni szigetek térképe. Felelt Brown. Ha egy tollat egy darab kőzethez és egy korallhoz teszünk, mindenki azt hiszi, hogy lelett. Ha ugyanazt a tollat egy szallaggal és művirággal kötjük össze, mindenki azt fogja hinni, hogy női kalapra való. Ha már most azt a tollat egy tintatartóba tesszük, melléje pedig egy könyvet és egy rakás levélpapírt, a legtöbb ember megesküszik, hogy író tollat lát. Ti a térképet tropikus madarak és kagylók közt láttátok, és feltételeztétek, hogy a csendes óceáni szigetek mappája. Pedig ennek a folyónak a térképe volt. De honnan tudod ezt? Kérdezte Fanshawe. Láttam rajta azt a sziklát, mely olyan, mint egy sárkány, és azt, amely olyan, mint Merlin, és... Úgy látszik, sok mindent megfigyelt, amint bejöttünk, szólt Fanshawe. Nekünk úgy tetszett, hogy nagyon szórakozott volt. Tengeri beteg voltam, szólt Brown atya, borzasztóan rosszul éreztem magam, de annak semmi köze ahhoz, hogy mit lát az ember, és behunyta a szemét. És azt hiszed, hogy mások sokan meglátták volna ugyanazt? Kérdezte Flambeau. Nem kapott választ, Brown atya már aludt.